Képzeljétek el, hogy a hétvégén megnéztük az időurait. A Corvin mozi újra műsorára tűzte, ritkán lehet látni, de fú, gyerekek, de hangos az a mentő. Csukd már be azt az ajtót, Léci. Azaz. Még van minden. Itt még ilyen nagy káoszba fordul át az adás. Szóval, megnéztük az időurait, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 80-as években nagyon sok minden tényleg jobb volt. De lehet, hogy ez csak a nosztalgiának az ereje. És...
De legalábbis azt elmondhatjuk, hogy születtek nagyon jó dolgok akkor is.
Születtek nagyon jó dolgok, és nem tudom megfogalmazni még ezen a ponton, hogy mi volt abban.
Te most láttad először ezt,
most láttam először, de egészen megható volt, és egészen elegendő az a vizuális élmény, amit nyújtott, és valahogy így visszahozott egy olyan emberi, léptéket, amit szerintem így egy picit mindannyian vágyunk. Vagy nem tudom, nem kell ehhez szerintem ilyen retrofilnek lenni. Na mindegy, itt van velünk Rácz Viktor.
Várnánk sok mindentől.
Rácz Viktor, szevasz Viktor.
Szervusz Viktor.
És szintén visszatérő Cserkuti Dávid, hello. Illusztrátor barátunk, aki hát az igazság, hogy most így elkezdtem volna mondani, hogy mennyi mindenben dolgoztál, meg dolgozol éppen, de ez is eszembe jutott, hogy nem biztos, hogy lehet mindenről beszélni. Szóval például a Piszkos Fredről azért még sokat nem lehet. Jaj, de nem mondtam semmit, tudod? De, vagy arról már lehet?
Lehet beszélni róla, csak hogy...
Ráadásul már beszéltünk is.
Igen. Az majd kiderül.
Hogy abból lesz-e bármi is. Miért lehetett ez az érzés szerintetek? Megnéztük ezt a filmet, és a maga referenciáival és sokszor érthetetlen utalásaival együtt, ami ugye Viktor így néha, hogy ezt volt, hát igen, ez dramaturgiailag nem annyira egységes, vagy nem teljesen világos, és akkor mégis azért haladtunk a történettel előre. Szóval mi volt az szerintetek, amit ez a film nyújtott nekünk, ami többet adott nekünk akár annál, amit ma meg tudunk nézni.
Mielőtt én bármit válaszolnék erre a kérdésre, azt gyorsan megjegyezném, hogy az a csodálatos ebben a dologban, hogy mi Viktorral mind a ketten ugye gyerekként láttuk ezt a filmet, ami azt jelenti, hogy nálunk ugye az egész élményt felerősítheti ez a nosztalgia faktor. És te pedig ugye ilyen szűznézőként felnőtt fejjel nézted meg, és mégis tök erősen hatott rád. És ez például egyértelműen mutat valamit. Tehát ez a film, azt mondjuk ki, ez már ez a film, ez kult státuszba került, tehát nem véletlen ugye az, hogy újra bemutatták, nem csak itthon, de ugye hát ennek a filmnek majd erről fogunk beszélni, nagyon komoly magyar vonatkozása van, és hogy te vagy az élő cáfolata annak, hogy ez csak azért működik, mert van egy csomó ember, aki annak idején gyerekként megnézte, és értetlenül, meg némi szorongással ment el lefeküdni.
Mert hogy néztük ezeket a formákat, néztük ezeket a lényeket, az utalásokat, a hangokat, a szín árnyalatokat, amik tényleg minden érzékünkre hatottak. És valahogy azt fogalmaztuk meg a végén Viktorral, hogy vannak, tudjátok, azok a formák is az autógyártásban, amik, ha már én autós műsor vagy autós rovatot követünk, amik ma épp olyan frissnek tűnnek, mint 30 évvel ezelőtt. És ez ritka, és ezt akkor nem tudják, de ezt mindig az utókor bizonyítja be, és támasztja alá. És valahogy ez a film is nekem ugyanezt adta, hogy ez a film akár ma is elkészülhetett volna.
Hát jók az összetevői, most bármilyen banális is szimpla jó jelzővel ezt így leírni, de nyilván ott van egy Möbius, aki egy nagy, erre Dávid többet fog tudni mondani, egy nagy francia illusztrátor, képregény, ugye alapvetően képregény rajzoló.
Igen.
Igen. Ő teremtette meg ugye a sok egyéb rajzfilmmel együtt ennek is a képi világát. Tényleg, ahogy azt így jól észrevetted, és én nekem az friss volt, mert annak idején ez csak úgy jött a filmes, soha nem figyeltem erre, de elképesztően szürreális, de nagyon működő volt a, nem is nevezném zenének, mert ilyen hanghatások vannak zene helyett igazából a filmben, de az egész szürreális sci-fi világhoz így tökéletesen passzolt, és közben mégis annyi azért volt benne koncepció, akkor mégis csak nevezzük zenének, hogy feküdt, tehát betöltötte azt a szerepét, amit egy filmzenének be kell tölteni, érzelmeket erősített föl, eladta jobban a képi világot, stb. Illetve valóban az különböző dramaturgiai ilyen stb. Hibák, amiről beszélgethetünk, Dáviddal hosszasan dumáltam telefonon erről, hogy ez sok, hát nyilván a mai filmekről is beszélünk, hogy azért ez hányszor történik meg, de nyilván az ilyen Hollywoodban patika mérlegen kimért dramaturgiai filmgyártáshoz képest ezek a régi filmekben néha van egy ilyen, én úgy nevezném, hogy egy ilyen ad-hoc érzés, hogy valójában bizonyos részei a filmnek úgy lettek megalkotva, hogy éppen akkor így a büdzsé, meg a nem tudom, az aktuális, nem tudom, helyzet így kidobta, vagy kiadta, de hogy ennek ellenére, meg annak ellenére, hogy egyébként egy sci-fi, és egy kifejezetten nagyon érdekes, szürreális világban játszódó sci-fi, egy tök egyszerű és nagyon szép emberi történet. Szerintem ezt szerettük, és ezt szeretjük benne mindannyian.
Igen, az embersége az egyébként nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy ami miatt ilyen nagyon nagy hatása volt annó is van most is, hogy van egy nagyon sajátos világa. Nagyon sok összetevője van ennek a világnak, de az egész az kiadja ezt a fura sajátos világot, és ha jól tudom, akkor ti még utána, vagy te nem, de a Viktor utána még megnézett egy Miyazaki filmet is, és egyébként
Azt éreztem, hogy nem tudok befogadni több mindent mentálisan.
Azt megértem, főleg ugye első megtekintésnél, de hogy a Miyazaki filmeknek is igazából a világa, a hangulata az, ami leginkább működővé teszi. Persze külön-külön el lehet mondani, hogy csodálatos az animáció, hihetetlen gazdagok, például a hátterei, ennek a filmnek is egyébként a hátterei csodálatosak. Tehát, hogy ilyen önálló festményként, most visszatértem az időre, önálló festményként megállják a helyüket, gyönyörűek, atmoszféra teremtőek, de az egésznek van egy olyan sajátságos légköre, hogy tehát ez nem egy akciófilm. Tehát, hogy dacár annak, hogy science fiction, és vannak benne klasszikus hősök, tehát a Jafar az egyébként felépítését tekintve egy akciófilm főszereplőről lehetne. Tehát
hát és a nő meg a nő meg ugye a női ellentetje.
Úgy volt megrajzolva, hogy még ott is csettintettél egyet a nyelveddel.
Persze. Persze, tehát, hogy érázod.
Elnézést, hogy kiadtalak most.
Nem is, hogy csináljunk semmit.
Igen, de nem csak nekem, hanem a teljes hallgatóságnak.
Igen.
Erre jó a barátok, igen.
Igen, minek ellenségek ott vannak a barátaid alapon. Mondjatok nekem ma egy animációs filmet, ami be tudja tölteni azt a szerepet, amit a 82-es idő urai betöltött akkoriban. És itt nem csak az atmoszférára, nagyon fontos, hogy megragadtátok a háttereket, amit Dávid, te azért jó, hogy ezt így elkülöníted, mert én így puszta, vagy nem tudom, ilyen szűz szemmel nem feltétlen különíteném el, mert az nekem így egy egység, de annyira fontos a háttér. Tényleg olyan, mintha képzőművészeti alkotásokat néznénk folyamatosan egymás után. Tehát mint egy kiállításon.
Tehát a Cellin animációnál végig. Ott még, tehát most mai 3D-s animációnál teljesen koherens a világ ilyen szempontból. A megformálását tekintve nem, de a vizualitását tekintve igen. A Cell animáció korában egy teljesen más technikával csinálták, tehát a hátterek azok festett állóképek voltak, míg a figurák azok ugye egy cellfóliára megrajzolt, hátulról kifestett dolgok voltak, épp ezért limitáltak is voltak. Jól el is emelte a háttértől a figurákat ez a technika, ott az ember óhatatlanul is más szemmel néz a háttérre. Mondok másik hazai példát, a VUK. Hát megnézitek, a VUK-nak olyan gyönyörű akvarellek voltak a hátterei, elképesztőek, ugye ugye az eredetileg négy részben ment tévésorozatként, és aztán azt fűzték össze egész estés filmé.
Sőt, tehát moziban is ment.
Igen, de hogy így, hogy azt összefűzték, és abból lett a nagy film, és hogy ott a váltás váltások, az évszakok közötti váltások, azok ugye úgy voltak megcsinálva, hogy az akvarell az úgy született a szemed előtt, tehát tulajdonképpen az volt az animáció, ahogy megszületik a tavaszi tájkép, ahogy átvált.
Nőttek így a bokrok, mint hogy a magyar népmeséknek a virágai, csak egy ilyen összetettebb, komplexebb kép így egyszer megszületett az orrod előtt.
Igen, és ugyanakkor a figurák azok meg ugyanolyanok voltak a szó technikai értelmében, mint az időuraiban, tehát hogy kontúrrajzok kitöltve teli színekkel.
Uh-huh. Scavenger's Reign. Megpróbálom megkeresni, hát van magyar címe a HBO Maxon, megy talán egy éve, fél éve, Scavenger's Reign, ez a címe a filmnek, ez egy ilyen minisorozat, azt hiszem ilyen 8-10 részes talán animáció, és az én megnéztem, szenzációs, az kifejezetten egyébként ez a Möbiusi világhoz hasonlítják, nem ő a világának a megalkotója, de nagyon hasonlít rá, nagyon hasonlít a tempója, nagyon hasonlít az egésznek a szokatlansága, a szokatlan vonalvezetése, vagy hát mondjuk így, hogy dramaturgiai vezetése, történetvezetése. Csak kérdezted, hogy van-e ma ilyen. Én láttam egy ilyet, és kifejezetten jól esett. Igen.
Hát és ennek a beszélgetésnek egyébként az is lehet egy ilyen központi kérdése, hogy amit viszont ma tudnak az animációs filmekkel érzékekre hatni, az miben jobb valóban, mint amit akkor tudtak. Én értem, hogy fejlődött a technika, mindig újabb dolgokat kellett megmutatni, de ugye most hirtelen eszembe jut az első ilyen animációs film, amit ma ismerünk animációs filmnek, ugye a Toy Story, hogy ez mivel tudott így távol az időből, mind a kettő távol van időben, mivel tudott többet, miért volt szüksége az érzékeinknek arra, hogy ezeket megalkossák. Tehát, hogy miért kellett ezeket elengedni, mert nagyon sok mindent, amit akkor az időuraiban jól csináltak, és hatásosan alkották meg, azokat elengedték ma.
Hát, ha megengeded,
néztem folyamatosan.
Csak egy nagyon érdekes, és ráadásul behoztad a Toy Story-t, hogy nem sokan tudják azt, hogy a Pixar-nak, ugye a Toy Story és egyéb filmek stúdiójának a alapítója, és mai napig a fő tudom, mondjuk ilyen szellemi kreátor, vagy ilyen producer atya, ugye ez a John Lasseter. John Lasseter, de most itt több mindent próbálok összefűzni. Te már említetted ugye a vasárnapi időúrai után, ugye én megnéztem a Chihiro Szellemországban, tudom, hogy mi az a Hayao-nak hát mondjuk így a leghíresebb filmje. Simán lehet, hogy a legjobb is, beszélni neki mindegyik filmje, zseniális, nehéz különbséget tenni. És tehát oda fogok kilukadni, amit kérdeztél.
Bocsáss, meg a második részben aztán az áradást se felejtsük el, ami most Oscar-díjat nyert.
Azt láttam, arról majd mesélek akkor. Okay. Szóval ugye a John Lasseter hatalmas rajongója Miyazaki Hayao-nak, ugye hosszú ideig lobbizott azért, hogy a Miyazaki Hayao megkapja nem tudom melyik ilyen életmű díjat. A Miyazaki Hayao egy ilyen csendes protestként ugye a második világháborús amerikai részvétel miatt egész életében tartózkodott attól, hogy Amerikába ellátogasson. Ez az egyetlen alkalom volt, amikor kivételt, tehát kifejezetten a John Lasseter kedvéért, és elment Amerikába, és átvette a díjat, stb. Ez csak egy ilyen kis színes. Ugye a John Lasseter mesélt egy ilyen Miyazaki Hayao-ról szóló dokumentumfilmben arról, hogy amit ő nagyon szeret benne, és szerintem ezt lehet ő benne is szeretni, csak teljesen máshogyan, hogy nagyon sok animációs film és rendező az ugye arra próbálja használni az animációt, hogy ilyen szürreális dolgokat mutasson meg, olyat, amit az életben nem látsz, mondjuk nagyon leegyszerűsítve. Azt mondja, mi az, aki Hayao-ról pedig azt állítja, teljesen jogosan, hogy a nagysága abban rejlik, hogy a hétköznapit tudja bemutatni egészen különleges módon. Tehát egy egyszerű emberi mozdulatot. Azt, hogy valaki felveszi a cipőjét, és ahogy abban még így belebotlik még egyszer, mert nincs még rendesen rajta a lábán, és ilyen apró pici mozdulatok tömkellegétől, de emberi mindennapi mozdulatok, tehát nincs benne olyan, amit ne tudnál filmre menni egy kamerával, de mégis valahogy ezeknek az emberi mozdulatoknak, a hétköznapinak a nem hétköznapi vátétele az, amiben nagy. És szerintem a Toy Story is valami ilyesmi volt, hogy egyszerűen ott egy új technológiával meg tudtak mutatni ilyen egyszerű szereplőknek, ami egy játék, ami csak egy ilyen statikus mozdulatlan valami, ezt életre kell tenni, és úgy életre kell tenni, hogy ezt úgy hihető legyen, hogy az egyébként egy... Na mindegy, szóval csak ez kell, szerintem, hogy részben a titka, ez nyilván sok mindenről lehet még beszélni, de hogy ez egy érdekes észrevétel, és tényleg a Miyazaki Hayaóra kifejezetten igaz ez, hogy nyilván van egy csomó film, ami tök szürreális környezetben játszódik, de mindig benne van az az emberi, ami az időuraiban is benne van, és az időuraiban is nagyon sokszor ott van ez az emberi, ahogy a, ahogy a kisfiú botladozik, megfogja így a nyakák grabancánál fogva az a van négy lábú kis lény, és csak így hogy megfogja, és a hátára ülteti, szóval ilyen egyszerű szép mozdulatok vannak így úgy
megcsinálva. Tele is tele olyan mozdulatokkal, amiket egyébként otthon megteszünk a saját
gyerekeinkkel. Igen, és ettől lesz az egész valahogy tényleg az ember, nem csak attól, hogy jók a párbeszédek, meg jó a sztori, és megható a történet vége, stb., hanem ezektől az apróságoktól lesz az egész olyan, hogy így elhiszed, és nem az kifi világában érzed magad, hanem egy ilyen emberi sztoriban vagy benne.
Dávid?
Azért azt tegyük hozzá, hogy az időurainak szerintem, és majd reagálok a Toy Story-s kérdésre, és ugye az időurainak szerintem az űrhajók és különös lények és mindenféle fantasztikuma ellenére egyébként az embersége és az emberi érzések a tulajdonképpen a fő fókusza. Mert hogyha belegondoltok, mi történik a filmben, a Jafar, ami főhősünk, aki akár ugye egy ilyen akciósztár is lehetne, az a fél galaxist átutazza azért, hogy a barátjának az egyedül maradt gyerekét azt megmentse. Tehát, hogy ez az elsődleges motiváció.
Ez egy humanista, az kifi.
Teljes mértékben is, és aztán ott van a... Belegondoltak egyébként, nincs benne klasszikusan negatív szereplő, tehát hogy azok inkább epizodisták. Tehát
egy nagyon negatív gondolat van benne, és erre majd térjünk ki külön, mert van egy kőkemény kommunizmus kritika benne, ami különösen érdekes így 82-ben, úgyhogy magyarok gyártották. Ugye, mert ez az arc nélküliség...
Hát igen, ez egy magyar-francia koprodukció, tehát valószínűleg ezt meg lehetett csinálni, mert ha itthon nem mutatták volna be, akkor valószínűleg így is úgy bemutatták volna.
Igen, de ez egy ilyen, ez egy úgy magolt kritika, ami mondjuk így, mit akár mondjuk így akár banálisnak is tűnhet, de tök jól megállt a filmben ez
egyébként saját észrevétel, vagy pedig hát egyébként nem, van...
Hát ez egész egyértelmű azért, én szerintem ez egy egyértelmű utalás.
Láttam már felnőtt koromban.
Ezt én is véltem bele látni.
Gyerekkoromban nem esett le.
Nem, gyerekkoromban nekem sem esett le, kifejezetten egy ilyen nagyon fura filmetes
része volt a film. Igen, de a legfenyegető része volt.
Hát igen, de hogy a fenyeget itt az volt, hogy fogják ezeket újonnan elfogott embereket, ugye megszól ez a hang, aki csak egy ilyen, a hatalom hangja, nem látjuk soha, ugye az arctalanság bolygóján, hogy úristen, újból megjelent a különbözőség közöttünk, ez volt az a két ember, a herceg, illetve a Jafar, ugye a különbözőség megjelent közöttünk, és hogy őket is alá kell vetni, most nem tudom a pontosan idézni, de ilyen tényleg ilyen nagyívű
egyformaság boldogságának,
és boldogság, és boldogság, amikor én agresszívan ordítja, hogy boldogság, és szerintem azért ez nehéz nem áthallani, és aztán nyilván ott így szembefordulnak az egyéniségük akaratán keresztül, és akkor az arc nélkülieket felszabadítják, és igen. Na, ez például egy olyasmi, ami szerintem egy szép gondolat gyerekként kifejezetten nem ült ennek ez a fajta üzenete.
Én nem tudom elképzelni, hogy ez gyerekként érteni lehet.
Nem, így ezt szerintem nem.
Hány évesen láttátok?
Gyerekként végtelen nyomasztó volt.
Hát, végtelen nyomasztó volt, és felnőttként viszont ez volt például egy olyan, ami dramaturgiailag egy picit szerintem gyengén volt fölépítve, tehát nem volt azért ez úgy igazán kidolgozva, fölépítve, hogy ezt úgy, de működött.
Most, ugye kapott egy 12-es karikát, én gyanítom, hogy amikor láttam, akkor még nem voltam 10, vagy kb. 10 lehettem.
Én is szerintem ilyen...
Még ilyen karikák se voltak. Hogy voltak?
Még ilyen alsó-felső tagozatok. Én is kb. Egy annyi lehettem, igen, amikor először láttam.
Visszatérve a Toy Story-ra, hogy ott meg nyilvánvalóan, amikor megjelenik egy új technológia, akkor az egyébként...
Az önmagában izgalmas.
Lehetőségeket jelent. Tehát egy animációs szakember számára azt mondja, vagy azt mutatja, hogy megcsináltok egy csomó olyan dolgot, amit eddig nem tudtam megcsinálni. Tehát pont ez, amit az előbb mondtam, hogy a előtér-háttér, pontosabban a háttér és a figurák kontrasztja technológiailag, itt megszűnik. Tehát, hogy játszhat sokkal intenzívebben mondjuk a figurákon fényelés árnyékkal, sokkal gazdagabb tudsz lenni, tehát, hogy, hogy nem csak egy ilyen kísérő tónussal dolgozhatsz. Ez például egy óriási lehetőség.
De mindezek ellenére egyébként, hogy új technológia, stb. Szerintem a Pixarnak a védjegye ott az lett, és mi, az, talán egy-két filmtől eltekintve meg is maradt mindvégig az a sajátossága, hogy tényleg nagyon szépen tudták megtölteni a karaktereket ilyen, azokkal a mozdulatokkal, ami egy Pixar filmnél a kezdetektől fogva nem érezted azt, hogy ezek ilyen gumi, vagy hát animált digitális figurák, hanem élettelíek voltak, na, bármit is jelentsen ez.